Hallgassátok meg Isten igét, Filippiekhez írt levél második fejezetéből, a 9-től a 11. versig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Aki nem annyira ismeri esetleg, hogy mi az a heidelbergi KT, abban lehet, hogy felmerült a kérdés, hogy kerül ez az egész ide. Mi ez a szinte alig érthető szöveg, régies szavak, nem ezt szoktuk meg az esti istentiszteleten. Mit keres itt a heidelbergi KT? Bevezetésként annyit szeretnék elmondani, hogy ez az egyik hitvallási irata a református keresztényeknek, és ebben az évben 450 éve keletkezett. Más protestáns közösségek is egyébként hitvallási iratuknak tartják. És olyan alapvető hittételeket, tanításokat tartalmaz, amelyeket a szerzők 450 évvel ezelőtt egy lelkészekből és teológusokból álló csapat azért fogalmazott meg, hogyha feltesznek kérdést mondjuk hitvitánkban protestáns keresztényeknek, akkor tudjanak válaszolni ezekre a kérdésekre. Olyan igazságokat fogalmaz meg, ami egyébként benne van a Bibliában is, szétszórva mondjuk esetleg több igével alá lehet támasztani, de így egyben ilyen formában ez a válasz így nem található meg. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a műfaj, ez a kérdésfeleletekben dolgozó műfaj a reformáció utáni időkben nagyon népszerű volt. Több ilyen KT is keletkezett akkor, és ezeket igazából akkor megtanulták az emberek, és így tudták összefoglalni azt, hogy mi az, amiben ők hisznek. Sok nehézséget jelent talán egy mai embernek ezt olvasni, meg pláne megérteni. Aki esetleg régebben konfirmált, az lehet, hogy tanult ebből sok kérdésfeleletet. Az elsőt azt mindenképpen, szerintem arra mindenki emlékszik, minéked életedben és haláladban egyetlen egy vigasztalásod. Nem tudom, hogy ki hogyan tanulta meg, lehet, hogy valakinek még elevenen él az a sok akár szenvedés, aminek az árán azt a hosszú-hosszú mondatot megtanulta. Aztán, aki esetleg teológiára járanak, meg kell tanulni az egészet, és annak azok a szenvedések jutnak az eszébe, amikor próbálta a szigorlatra megtanulni mondjuk a KT-t. Miért jó ez, és miért foglalkozunk egyáltalán vele? Nem csak azért, mert 450 éves, és ez egy kerek évforduló, hanem azért is, mert tényleg úgy foglal össze és ad vissza olyan hittételeket, olyan tanításokat, amiket egyébként tudunk, ami nagyon-nagyon jól összefoglalja mindazt, amit gondolunk. Nagyon jól összefoglalja és visszaadja azt, amit nekünk is tudnunk kellene. És bár nem Isten igéje, de nagyon jól rávilágít Isten igének bizonyos részleteire. És kilépve a bölcsességről való igehirdetés sorozatból, amit elkezdődött az elmúlt hetekben, ma szeretnék nektek az ige alapján, a KT-nak a fényében beszélni arról, hogy kicsoda, ami megváltunk Jézus Krisztus, és milyen az ő neve. Bőjt van egyébként a befele fordulásnak és az elcsendesedésnek az időszaka, húsvétra készülünk, már nem sokára itt van a húsvét, és ezen az úton jó, hogyha kinyitjuk magunkat Isten felé. Alapvetően kétféleképpen tapasztalom én magam azt, hogy az Isten az ilyen elcsendesedésekben szól hozzánk. Az egyik az az, amikor valami nagyon újat ismerünk fel, és ráismerünk valami olyan bibliai üzenetre vagy tanításra, ami eszünkbe nem jutott volna még eddig, és valami teljesen új, rendkívüli dolgot fedezünk fel. A másik az az, amikor van valami, amit lehet, hogy már értünk évek vagy évtizedek óta, lehet, hogy fontos is a számunkra, és egyszer csak az elcsendesedésben valahogy új megvilágításba kerül a számunkra. Megértjük annak a jól ismert igazságnak egy újabb dimenzióját, egy újabb üzenetét. Talán ez a mai ilyen lehet néhány embernek, hiszen az, hogy mit jelent Jézus Krisztus neve, azt valószínűleg sokan tudják, sokan tapasztalják is. Aztán az is lehet, hogy a számodra teljesen új, akkor pedig mindenképpen új üzenetként szólíthat meg téged. Jézus Krisztus nevének különleges jelentősége van. világ nagy részén ismerik ezt a nevet, és azt gondolom, hogy kevés olyan név van a világon, amihez ennyire sokféle és ennyire különböző viszonyulás létezik. Van, akiknek hát az Istenének a neve, és erre a névre teljesen felmelegszik a szívük, és azt mondják, hogy igen, ez a Jézus, akit én szeretek, ő az, akit én imádok, ő az életemnek az ura, ő az, aki megváltott engem. Lehet, hogy valakinek erre a névre különböző arcok jelennek meg, vagy ábrázolások, ahhoz képest, hogy milyen kultúrában beszélnek Jézusról, hogy általában mindig a saját kultúra szerinti bőrszín, meg jellegzetességek szerint jut az embereknek eszébe, hogy milyen lehetett Jézus. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát igen, ő egy az Istenek közül. Nem biztos, hogy valakinek a kizárólagos Istene. Vannak, akik egyszerűen egy kultúrához kötik, és azt mondják, hogy egy a lehetséges tanítók közül egy elég jelentős tanító volt ezen a világon. És lehet, hogy vannak, akik nem is ismerik őt személyesen, csak azokról a háborúkról tudnak, amit az ő országukban vívnak, olyan emberek, akik magukat Jézus Krisztushoz tartozónak vallanak. Sajnos a történelemben sok nem keresztény kultúra Jézus Krisztust a nevében vívott háborúkon keresztül ismerte meg. Az biztos, hogy Jézusról sokféle vélemény és sokféle hozzáállás van, és ez nem volt másként akkor sem, amikor ő élt és amikor szolgált. Meg is kérdezte a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek, és mondtak neki egy csomó dolgot, hogy mondanak ennek, mondanak annak, azt mondják, hogy te vagy egy keresztelő János, és te vagy ez, te vagy az, és aztán megkérdezik tőle, hogy és ti kinek mondatok engem? Jézus Krisztusról egész negatív véleménnyel voltak azok, akik a kor vallási vezetői voltak például. Ők azt mondták róla, hogy nem is Istentől van. Nem, hogy nem Isten fia, hanem az ördögtől van. És biztos, hogy nem dicsőíti meg, sőt, káromolja az Istent. De a legfontosabb, amit Jézusról valaha valaki mondott, az egy mondat volt, amit az ő megkeresztelésekor az ő atya mondott róla. Amikor Jézus megkeresztelkedett a Jordánban, keresztelő János megkeresztelte, és feljön a víz alól, akkor a Szentlélek alam formájában leszáll rá, és egy hang hallatszik a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az atya kijelentése tesz róla bizonyságot, hogy ő az ő fia, hogy ő az ő gyermeke, és ő adja neki a nevét. Ő adja neki a nevét, azt a nevet, ami, ahogy olvastuk a Filippi levélben, a minden névnél nagyobb név. Jézusnak Isten adta a nevét. Mit jelent tehát az ő neve? Először szeretnék Jézus nevének a jelentéséről beszélni. Jézus Krisztus név első tagja ennyi, hogy Jézus. Ez a szó, ez a név annyit jelent, hogy szabadító. Elég gyakori név volt Jézus korában is, az Ószövetségben is ezt a nevet megtaláljuk többször. A Józsué-nak a neve az ugyanezt jelenti, ugyanabból az alakból származik. És nem abban rendkívüli ez a név, hogy csak egy volt belőle abban a korban. Több fiúgyermeknek adták ezt a nevet, viszonylag népszerű név volt. Isten fiának a neve tehát az első tagja ez, szabadító. Kátéban is ezt olvassuk, ő szabadít meg bennünket a mi bűneinkből. Istennek gondja volt, hogy az ő fiát, akit elküld a világba, azt úgy hívják, annak ne csak a tettei, amit tesz, hanem a neve is arról beszéljen, hogy ő miért jön ebbe a világba. Nagyon érdekes, hogy nem találunk Jézus korában sem, és talán azóta sem olyan más hitet, olyan vallást, ahol valaki a mennyei küldött azért jön el a világba kifejezetten, hogy önmagát adja és megszabadítsa az embert. Nem uralkodni jön, hanem megszabadítani az embert a létéhez kötött legnagyobb béklyóktól, a haláltól és a bűntől. Na de Jézus nem úgy jött el ebbe a világba, és ez, hogy ő a szabadító, ez nem úgy történt, hogy előtte nem volt semmi, és egy ilyen légüres térbe egyszer csak így berobbant a történelembe, és kijelentette róla az atya, hogy én vagyok a szabadító, hanem látnunk kell és értenünk kell, hogy az, ahogyan ő eljött, és az, ahogy neki ezt a nevet adta az atya, az egy folyamatnak a része. Az Ószövetségben folyamatosan bomlik ki Isten kijelentése, és mutatja meg az atya már előre, hogy el fog jönni a szabadító. Az egyik ilyen dolog, amit jó, ha tudunk, hogy a szabadítónak nagyon sok előképe van az Ószövetségben. Több olyan történelmi alak, Izrael történetének fontos személye megtestesíti a szabadítónak bizonyos tulajdonságait. A szabadítónak a természetét, ami majd Jézusban lesz teljessé. Ilyen volt Mózes például, aki kivezette a népet Egyiptomból, és megmutatta azt, hogy milyen lesz majd a szabadító, akit Isten küld. Ilyen volt a már említett Józsué, aki bevitte a népet az ígéret földjére, és átvette Mózestől a feladatát. Vagy ilyen volt Dávid király, akinek az életében annak a töredékei meglátszanak, hogy milyen az Isten szíve szerint való király és uralkodó. De már az Ószövetség első lapjain is Isten megígéri a bűnesetkor, hogy lesz majd valaki az asszony utódai közül, aki a kígyó fejére tapos, és le fogja győzni a bűnnek a hatalmát és az erejét. És aztán, ahogy az Ószövetségben egyre közeledünk az Új Szövetség felé időben is, a próféták írásaiban megszaporodnak ezek a kijelentések, és egyre inkább kirajzolódik a szabadítónak minden egyes arcvonása. Kirajzolódik, hogy ő milyen lesz, hogy uralkodó lesz, hogy ő lesz a messiás, akit Isten kem fel a szolgálatára, hogy ő hozza el a népe számára a békességet, és hogy ez kiterjed nem csak Izraelre, hanem más népekre is. Isten megmutatja azt is, hogy szenvednie kell, és hogy mi fog vele történni, és hogyan fog eljönni ebbe a világba. És ebbe a beágyazottságba egyszer csak Isten elküldi a szabadítót. Milyen érdekes, hogy akkor azok az emberek, akik akkor éltek, amikor Jézus, ettől egyig miért nem borultak le előtt, és miért nem hódoltak neki, és miért nem mondták, igen, te vagy Jézus Krisztus a szabadító, akit Isten megígért is, és elküldött. Miért volt az, hogy megosztotta az embereket? Miért volt az, hogy nem értették meg? Miért volt az, hogy a korának a legképzettebb vallási vezetői egyenesen azt mondták, hogy nem Istentől, hanem az ördögtől van? Olyan elvetemült, gonosz emberek lettek volna ezek? Talán azért, mert ők nem ilyen szabadítót vártak. Valami mást vártak Istentől. Azt gondolták, hogy majd eljön egy politikai vezető, eljön majd, és leigázza a rómaiakat. Azt várták, hogy, és folytathatnánk a sort, vártak valamilyen szabadítót. Elképzelték, hogy majd milyen lesz az, amit az Isten küld, vagy akit az Isten küld. És aztán, amikor az Isten elküldte azt, akit ő gondolt, akkor ezt nem ismerték föl, és nem fogadták el. Mert végső soron is a legfontosabb dolog, amiért Jézus eljött, hogy a bűnből szabadítsa meg az embert. Attól, ami igazából elválasztja őt az Istentől. Jó dolog és érdekes dolog hallani arról, hogy Isten hogyan küldte el Jézust. És főleg, aki már ezt esetleg ismeri, annak eddig ez ismétlés volt. És ez a mai üzenet, ez mégis megszólít bennünket, és nem kerülhetjük meg a kérdést, hogy fel ne tegyük magunknak mindezt. Hogy érint az engem, és elhiszem-e, és hogy állok én most ezzel, hogy Jézus Krisztus az én szabadítóm is, mert ő kijelentette, és azt mondta, hogy meghalt mindannyiunk bűnéért, és ez a szabadítás nem csak azokra vonatkozik, akik ott akkor éltek, hanem ránk is vonatkozik. Szabadítód van neked is, és az ő személyében olyan megváltóra találhatsz, aki teljesen elhordozta a bűneidet. És aki nem csak az örök életet adja meg neked, hanem az aktuális élethelyzetedben, ahogy éppen vagy, szabadítást készített és ad neked. Ismered-e őt így? Elfogadod-e őt így? Van-e tapasztalatod arra, hogy igen, ő az én szabadítóm? Nagyon eltérőek lehetünk e tekintetben. Lehet, hogy sokszor tapasztaltad azt, hogy igen, ő kimentett engem, és nagyon sok bizonyságot el tudnál mondani, hogy szabadított meg téged veszélyes helyzetekből is. Lehet, hogy azt érzed, hogy igen, most is velem van. Lehet, hogy pont a héten történt veled valami, amiben megtapasztaltad, hogy van egy segítő kéz, aki nem hagy el engem, és ez Jézus Krisztus. Az is lehet, hogy sohasem élted át igazán a szabadítását, és fájdalmas neked erről hallani. Mert az a kérdés, hogy miért van az, hogy másokat úgy tűnik, mintha megszabadítana, és engem, vagy az én családomat meg, mintha nem. Vagy lehet, hogy régen tapasztaltad meg, csak éppen most nem érzed őt. És az is lehet, hogy mikor ezeket a szavakat hallod, akkor azt a kérdést teszed fel, hogy ha ő tényleg szabadító, akkor miért engedi, hogy szenvedjek? Miért van szenvedés az életemben, a környezetemben? Hol van ilyenkor a szabadító? Hol van Isten szabadító kegyelme és szeretete? Hogyha mindez megtörténhet. Azt gondolom, hogy mindez hozzá tartozik az őszinteséghez is, és elmondhatjuk Isten előtt, és felvállalhatjuk azt, hogyha esetleg csalódtunk, hogyha valamikor vártuk a szabadítást, és nem jött, vagy nem akkor, vagy nem úgy, ahogy mi elképzeltük. Csak tudjátok, annak, hogy Jézus a szabadító, annak az igazságnak, az igazság tartalma nem attól függ, hogy velünk mi történik, hanem attól, hogy Isten ezt mondta róla, és ő ezt mondja magáról. És ez lehet, hogy fájdalmas hallani, de Lehet, hogy néha nem úgy tapasztaljuk az ő szabadítását, ahogy ezt mi elképzeljük, de ettől még szabadító marad. Mert az ő szabadítása az nagyon sokszor hit által történik. És olykor még azt is megengedi Isten, hogy a szabadítás nem úgy történik meg, meg nem akkor az életünkben, ahogy elképzelnénk. De az biztos, hogy végül, a sor végén, a folyamat végén megtapasztalhatjuk és átélhetjük az ő szabadítását. Lehet, hogy nem abban, hogy kiemel, és úgy szabadít meg, ahogy ezt mi gondoljuk, hanem hogy ad erőt. Hadd mondjak itt egy példát. 20 éves voltam a teológián, amikor egy szigorlatra készülve, ilyen nagy stressz közepette megbetegedtem, és köhögtem, meg nem tudom mi. Elmentem az orvoshoz, elküldött kivizsgálásokra, és kiderült, hogy asztmás lettem. És mondták, hogy ez egy olyan betegség, amely nem lehet meggyógyulni, szokjak hozzá. Először nem vettem róla természetesen tudomást, és aztán, mikor egyre rosszabb lett, akkor írtak erősebb gyógyszereket, és elfejtek a figyelmet, hogy miket nem kéne csinálni, nem kellene hideg helyen hangosan beszélni, meg énekelni. Mondtam, hogy lelkész leszek, és hideg templomba fogok hangosan beszélni, meg énekelni. Szóval ez a hivatásom. De hogy nekem akkor volt egy jó fél éven át egy ilyen harcom az Istennel, és így elmondtam neki, hogy ha te szabadító vagy, akkor szabadíts meg engem ebből a betegségből. És mi az, hogy én egy olyan betegséget kapok, ami ellehetetleníti a szolgálatomat, tehát téged akarok szolgálni, Uram, most akkor ez így hogy van? És így voltak így harcaim Istennel. És hát a mai napig nem múlt el maga a betegség, de megtapasztalom a szabadítást abban, hogy arról be tudok nektek számolni, hogy volt, amikor megnehezítette az életemet, meg kellemetlen, nehéz helyzetekbe hozott, de a szolgálatban sosem akadályozott. És mindig kaptam elég erőt ahhoz, hogy elhordozzam ezt a dolgot. Szóval a szabadítás nem úgy jött el, ahogy én vártam, de mégis kaptam szabadítást Istentől. És szerintem ez nagy dolog. Azt mondja a KT, hogy van a szabadításnak egy nagyon fontos eleme. És ezt mindenképpen meg kell jegyeznünk ebben a kérdésben, hogy nem lehet egyszerre bízni más szabadítóban, meg Jézusban is. Jézus egy olyan szabadító, aki kizárólagos bizalmat igényel tőlünk. És ez nem azt jelenti, hogy nem lehet emberekben bízni, hanem ez azt jelenti, hogy úgy igazán a szíved mélyén akkor tapasztalhatod meg az ő szabadítását, hogyha teljesen rábízod az életed megoldását. Hogyha a megoldást, a lényeget egyedül benne keresed. Mert hogyha hozzáteszel más dolgokat, akkor vagy te nem tudsz benne eléggé bízni, vagy akkor ő igazából nem is szabadító, mert nem lehet akkor teljesen benne megbízni. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy nem esünk-e olykor ebben a hibába, hogy mindig hozzáteszünk valami kis mást. Bízok Jézusban, de azért az utolsó részletig lekontrollálom az életemet, és tudatosan irányítom az én akaratom szerint. Bízok Jézusban, de azért, na hát, okosnak kell lenni, és irányítani kell. És nem azt mondom, hogy zárd ki az értelmedet, de Jézus egy olyan elköteleződésre hív, amiben egy ponton mindig fel kell adnunk magunkat, és minden más dolgot, amiben igazán bíznánk, és rá kell magunkat bízni. Mert nem lehet egyszerre igazán a szabadító Jézusra bízni az életedet, és másban is bízni és reménykedni. Szeretnénk most beszélni egy kicsit Jézus Krisztus nevének a hatásáról, az ő nevének a második fele kapcsán. Jézus Krisztus nevének a második tagja ez, hogy Krisztus, ami azt jelenti, hogy felkent. Ezt olvastuk a KT-ban is. Megint egy picit az Ószövetség oldaláról kezdem. Az ókori Izraelben felkenték a királyokat, a prófétákat, a papokat, és ez a felkentés úgy nézett ki, hogy szó szerint egy ilyen drága olajjal, kenettel megkenték őket. És picit ez, ha maradjunk a királyoknál, olyan, mint mondjuk a koronázás. A felkenetés iktatta be a királyt a pozíciójába, de ez nem csak egy ilyen ceremónia volt, hanem azt jelentette, hogy ez megmutatja és kiábrázolja azt, hogy innentől fogva Isten hatalmat ad ennek az embernek. Innentől fogva Isten lelkének a kenete, az áldása vele van. Innentől fogva ő felhatalmazott. Hatalmat kap arra, hogy abban a tisztségben, amire őt felkenték, abban eljárjon, és teljes jogkörrel bírjon mindenre nézve. A felkenetés nagyon fontos dolog volt. Ha valaki mondjuk király volt, felkent király, de nem volt felkent próféta, akkor nem láthatott el csak úgy prófétai funkciókat. Meg kellett, hogy történjen ez a felkenetés, és csak azt végezhette valaki, amire fel volt kenve. Jézus Krisztus felkenetése egyébként ebben a gondolatkörben maradva valószínűleg ott a keresztelésekor történt. Ha keresünk mindenképpen egy helyet az ő életében, akkor amikor azt mondja az atya, hogy ez az én szeretett fiam, akkor keni őt fel a szolgálatára az atya. Bizonyítja ezt az is, hogy utána kezdi el a tanítást, a csodatételt és minden mást. Olyan hatalmat ad Istennek az atya, ami Jézusnak az atya, ami mindenre elég, ami az ő szolgálatában őrá vár. Ennek a hatalomnak és ennek a felkeltésnek három oldalát mutatja meg a KT. Krisztus a tökéletes király, a királyoknak királya, ő a legfőbb felkent próféta is, a legfőbb felkent pap. Aki itt volt a zsidókhoz írt levél sorozatában, az erről sokat hallott, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a felkent király, a felkent próféta és a felkent pap. A KT-ból azt olvassuk, hogy ő a mindenek felett való király, aki uralkodik. És lehet, hogy ennek az uralkodásnak most még bizonyos részletei nem látszanak, és látszólag a világon nagy hatalmak uralkodnak, meg főleg a pénz, meg mindenféle érdekek. De végső soron Jézusnak van alárendelve minden, és az utolsó napon nyilvánvalóvá lesz, hogy ő a legfőbb uralkodó. Ő az, aki mindenek felett van, és aki a legtöbb hatalmat birtokolja. És ezt a hatalmat nyilván jóra használja az ő gyermekei érdekében. Krisztus a felkent próféta is, aki közben jár a népért, aki teljesen kijelentett az Isten akaratát, amikor itt járt a földön, és közben jár azokért, akik általa folyamodnak az atyához. És Krisztus a felkent pap, az Ószövetség értelemben, hiszen bemutatta az egyszer és mindenkorra elég tökéletes áldozatot a bűnért. Ha azt halljuk, hogy Jézus Krisztus, akkor azt olvashatjuk ki az ő nevéből, hogy ő a felkent szabadító. Ő az a szabadító, akinek hatalma van a szabadításra. Ő az a szabadító, akinek olyan méltósága és hatalma van, amihez fogható nincs más ezen a világon. Azt olvastuk a Filippi levélben, hogy Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek dicsőségére. Ezen a ponton kell szembesülnünk azzal, hogyha a Biblia ilyen képeket használ Jézus hatalmára, akkor ez egy globális hatalom. Ez egy mindent átívelő időt, teret, minden emberi formát átívelő hatalom és méltóság, amihez jó, hogyha az embernek van valamilyen köze. Amikor ezt olvassuk, akkor részben ezzel nehéz mit kezdeni, hiszen nem látjuk Jézust. És hogyha elkezdenénk így keresni, hogy na jó, de ebbe a világban hol van az ő hatalmának a bizonyítéka, keressük meg a bizonyítékokat, akkor nagyon nehezen lehetne ilyen nagyon konkrét bizonyítékokat, ilyen exakt módon felsorolni. El kell hinnünk azt, amit a Szentírás mond róla, és azt, amit az életünkben tapasztalunk az ő hatalmából. Minden esetre az biztos, hogy Jézus Krisztusnak olyan méltósága van, amellyel semmi nem érhet fel. És ezek a képek, hogy minden térd meghajol előtte, és minden száj vallja őt, arra utalnak, hogy ezelőtt a király előtt hódolnunk kell. Hódolhatunk neki azért, aki ő maga. Hódoltak azok is, akik találkoztak vele személyesen, amikor a földön élt, és szembesültek az ő hatalmával. A legkülönfélébb módon hódoltak neki. És ahogy olvassuk majd az idők végén, amikor már mindenki felismeri ő benne, a mindenható Istennek a fiát, akkor majd minden tér meg fog hajolni, és minden nyelv vallani fogja, akkor nem ez választási lehetőség, akkor nyilvánvaló lesz, hogy ki az, kicsoda ő. Sokkal inkább fontos és érdekes számunkra az, hogy a mi életünkre, az itt és mostban, hogyan hat ez a dolog, és vajon tudunk-e neki hódolni. Hajlandóak vagyunk-e hódolni előtte, felismerjük-e benne azt, hogy ő Jézus Krisztus, a felkent szabadító, és hogy ő az, akinek Isten őt bemutatja a számunkra. Mit jelent számunkra a hódolat? Hogyan tudunk neki hódolni? Azt gondolom, hogy nem külsőségekről van szó elsősorban. Nem arról van szó, hogy nekünk most le kéne térdelnünk bárhol, bárki előtt, mármint, hogy azt gondoljuk, hogy itt van Jézus, letérdelünk, és akkor meghajtjuk a térdeinket. Nem a formákról van szó, hanem sokkal inkább belső dolgokról és belső változásokról. Négy ilyen dolgot gyűjtöttem össze, ami nekem hangsúlyosan vált ennek az igének a kapcsán. Mit jelent az, hogy én hódolok Jézus Krisztus előtt, ha felismertem azt, hogy ő kicsoda valójában? Az első az, hogy felismerem és beismerem azt, hogy menthetetlenül szükségem van rá. Különböző típusúak vagyunk a tekintetben, lehet, hogy valakinek ez könnyebben megy, mert már bölcsebb és tapasztaltabb, és az életből látja, hogy az ember mennyire nem ura az életének, és azt tudja mondani, hogy igen, szükségem van Isten segítségére, szükségem van Jézusra. És lehet, hogy vannak, akiknek ezt nehezebb elismerni. Főleg, hogyha még úgy érezzük, hogy van mindenhez erőnk, kreativitásunk, lehetőségeink, előttünk az élet, és miért lenne nekünk szükségünk menthetetlenül valakire, mert tudjuk irányítani azért az életünket és a sorsunkat. A hódolat első lépése, hogy elismerem, Uram, menthetetlenül szükségem van rád, mert az életemet alapvetően nélküled nem tudom irányítani és kormányozni. Még akkor is, hogyha erős az akaratom, még akkor is, hogyha nagyon jól látom a dolgokat, ha bölcs vagyok, hogyha van önismeretem, meg minden, amire szükségem van. Végső soron az élethez rád van szükségem. És hogyha ezt az ember elismeri, ez a hódolatnak az első lépése, akkor ebből következik a következő lépés az, hogy beismerem azt, hogy igazából az életem, ami az enyém, az igazából nem az enyém, mert nem a magamé vagyok, hanem azé, aki engem megváltott, és az ő drága vérével megvásárolt engem. A Heidelbergi Káti első kérdés feleletét olvassam, amit biztosan sokan ismertek, ami pontosan erről szól, mit jelent a Jézus felé való hódolat. Mi a te egyetlen egy vigasztalásod életedben és halálodban? Így szól a kérdés. Ez a válasz. Az, hogy mind testemmel, mind lelkemmel, életemben is, meg halálomban is. Nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított. És úgy megőriz, hogy egyetlen hajszál sem eshetik le a fejemről, mennyei atyám akarata nélkül. Sőt, minden dolognak az én üdvösségemet kell szolgálnia. Ezért szent lelke és igéje által az örök élet felől engem biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készítesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Nehéz ezt felvállalnia, vagy megértenie az embernek akkor, amikor nagyon sokat tett esetleg azért, hogy küzdött, hogy ő saját maga irányíthassa az életét, és ne szóljanak bele mások. Mikor az életünk egy pontján elnyerjük a hőnváhított önállóságot, akkor ezt nagyon nehéz utána feladni. Pedig a harmadik lépés a hódolatban, a lényegi hódolatban Jézus előtt az az, hogy a saját akaratomat feladom. És azt mondom neki, hogy Uram, tudom, hogy nincs garancia arra, hogy amit én a leginkább akarok, az engem boldoggá tesz. És ezért szeretném megérteni, hogy te mit akarsz az életem felől. És ez nem azt jelenti, hogy akarod gyengének kell lenni, és hogy nem kell akarni dolgokat, meg nem azt jelenti, hogy ne legyenek álmaink, ezeket nem jelenti. De valahol mélyen meg kell, hogy vizsgáljuk magunkat, és oda kell állnunk Isten elé, és fel kell tenni azt a kérdést, mit jelent nekem most, ma elismerni, hogy nem szeretném a saját akaratomat követni, mert tudom, hogy a legjobb az, amit az Isten akar felőlem. Nem azt jelenti, hogy ez mindig ellentétben áll azzal, amit én akarok. De lehet, hogy van egy-két olyan álmom, vagy erőfeszítésem, vagy akaratom, ami nem szolgálja a boldogságomat és a boldogulásomat. És ezt oda kell adni, és azzal kell hódolni Jézusnak, hogy ezt elengedem, és feladom a saját akaratomat. És tudjátok, lehet, hogy egy évek vagy évtizedek óta, esetleg keresztények vagytok, vannak itt olyan emberek, és nagyon jól megy a hódolat az énekben, formákban, szavakban, imákban, meg nem tudom miben. De az igazi hódolat az a szív mélyén kezdődik. És ezt most úgy mondom nektek, vagy úgy teszem fel ezt a kérdést, hogy vajon ezt tudod gyakorolni, hogy én magam is ismerem azt az állapotot. Amikor hódolok Istennek, és én komolyan is gondolom, de valahol a szívem mélyén kemény vagyok feléje. Megkeményedtem is. Igazából nem tudok benne bízni egy fájdalom, egy seb, egy sérülés miatt. A szíved mélyén lényegileg tudsz-e hódolni neki? Vagy keménység van benned, ami elválaszt ő tőlem? Isten könyörüljön rajtunk, hogy eljussunk oda, hogy tudjunk hódolni a mi szabadítónk előtt azzal, hogy engedjük, hogy ő Úr legyen az életünkben. Mert azt olvastuk az igében, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ez egy olyan hitvallás, amiért az őskeresztjének egy részét megölték. Mert azt mondták, hogy Jézus Krisztus az Úr, és nem a császár. Ez a császárnak volt egy méltóságjelzője. És ez nem csak egy ilyen szólam, vagy egy mondat, vagy egy cím, vagy egy megszólítása egy nagy méltóságú Úrnak, hanem arra hív, hogy tényleg hadd legyen Úr az életünk felett. Jézus Krisztus ezzel az igénnyel közelít felénk. És ő nem egy olyan Úr, aki despota, vagy aki leigázni akar, vagy aki egyszerűen azt akarja, hogy az ő szolgái legyünk, hanem egy olyan uralmat hoz el az életünkbe, ahol a helyünkre kerülünk, és ahol igazából gazdánk lesz. Erre hív bennünket, és így csatlakozhatunk be mi is ebbe a győztes hitvallásba, hogy Jézus Krisztus Úr az életünkben is, engedjük, hogy hasson ránk. Végül arról szeretnénk beszélni, hogy mit jelent itt és most nekünk keresztjének lenni, mit jelent hozzátartozni, mit jelent az, hogy bennünket róla neveztek el, és az, hogy keresztjének vagyunk, ez Jézus Krisztus nevéről való elnevezést jelent. Még egyszer felolvasom ezt a 32. KT kérdés feleletet, mert lehet, hogy már kicsit régen volt, és nem emlékszünk rá. Azt mondja a kérdés, hát téged miért hívnak kereszténynek? Válasz így hangzik. Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja vagyok, és így részese az ő felkenetésének. Hogy így nevéről vallást tegyek, magamat élő hála áldozatul nekiadjam, és szabad és jó lelki ismerettel harcoljak ebben az életben a bűn és az ördög ellen. És a más világon ővele együtt uralkodjam örökké minden teremtményem. Keresztény az az ember, aki elfogadja Jézust megváltójának, és őt követi. Furcsa dolgokat olvastunk itt a KT-ban. Egyrészt, hogy Jézus felkenetésének a részesei vagyunk. Másrészt az, hogy ez egy csomó harccal járna, akkor nem biztos, hogy mégis ez az én utam, mert békét akarok esetleg találni Istennél, erre itt harcokat olvasunk. Meg valami fura uralkodásról olvastunk, nem tudom ki az, aki arról álmodik, hogy majd a mennyben ő uralkodni fog, és hú, majd ott uralkodhat mindenféle teremtményen. Olyan megfoghatatlan számomra ez a dolog, mikor először olvasta az ember, picit még ilyen nevetségesnek is tűnik, hogy mit érdekel engem azt, hogy ott ki fog uralkodni, meg kint csak örök boldogság lesz, az lesz a lényeg. Az biztos, hogy olyan dolgokat hoz fel itt a KT, amik nem azok, amik először eszünkbe jutnak arról, hogy mit jelent Jézushoz tartozni. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést megint magunk felé fordítva kell feltennünk, és így szeretném, ha erről egy kicsit együtt tudnánk gondolkozni. Mit jelent számomra az, hogy Krisztushoz tartozhatom? És mit jelent az, hogy az ő felkenetésének a részese lehetek? Jézus Krisztus hatalmat kapott az atyától, felkente őt a szolgálatra, és utána nagyon sok mindent tett ezen a földön. Hirdette az evangéliumot, betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, erővel prédikált, lecsendesítette a természeti erőket, és így tovább. Ezek szerint, hogyha az ő felkenetésének a részesei vagyunk, akkor nekünk is adja az ő hatalmát. Isten kitölti az ő szent lelkét tanítványaira, és így, ez tényleg igaz, hogy Jézus felkenetésének a részese lehetnél. Ez nem azt jelenti, hogy mindenben ugyanazokat fogod csinálni, mint Jézus, de azt jelenti, hogy bizony te is kapsz erőt olyan dolgokhoz, amivel szolgálhatsz esetleg mások felé. Sokan annyit látnak a kereszténységben, hogy annyit gondolnak, hogy ez egy vála, egy vigasz, egy menedék, egy mencsvár Istennél, kap az életem egy keretet, egy reménységet, egy gyógyulást, ez mind igaz. És sokan itt megállnak, és nem mennek tovább, hogy a Krisztus felkenetésének részesei vagyunk, ez azt jelenti, hogy kapunk akár ajándékokat Istentől, kegyelmi ajándékokat, amivel szolgálhatunk másnak. Kapunk erőt, amivel hirdethetjük úgy az Isten vigasztaló szeretetét másoknak, ami áldás lesz, és ami különleges. Méltóság és erő Krisztushoz tartozni. Nekünk, Isten gyermekeinek is van ilyen méltóságunk. És nyilván ezzel a méltósággal szolgálat és alázat jár, ahogyan Jézus alázatosan szolgálta az atyát, és sose vágott fel azzal, hogy ő Isten fia. jár szenvedés is akár, járnak harcok, ahogyan Jézusnak harcai és szenvedése is volt. Mindezek fényében így is vállaljuk? Így is jó keresztjének lenni, hogyha mindezt jelenti? Ő vállalta, értünk, és az ő követésében arra hív bennünket, hogy mi is vállaljuk mindezt. Aztán, hogyha keresztjének vagyunk, és hogyha Jézushoz tartozónak valljuk magunkat, vagy azt szeretnénk tenni, akkor meg kell tennünk magunknak azokat a kérdéseket is, hogy mennyire tudunk tényleg úgy élni, ahogy Jézus élt, egészen egyszerű dolgokban. Jézus irgalmas volt például a hozzáfordulókhoz. Nem vetette meg a leginkább megvetendő embereket sem, a társadalmilag előítéltekkel kezelt embereket. Ha ő irgalmas volt másokhoz, vajon tudok-e én is irgalmas lenni másokhoz? Olyan egyszerű dolgokat is jelent, hogy én keresztény vagyok, az, hogy egyszerűen engedem-e, hogy Isten ereje hason az életemre, és ez az erő igazán átformáljon és megváltoztasson. Jézus becsülte a körülötte levőket, az embereket, odafigyelt rájuk. Tudok-e így odafordulni másokhoz, megbecsüléssel, odafigyeléssel, türelemmel? Micsoda türelme volt a tanítványaihoz? Nekem biztos nem lett volna. És nyilván hozzám is milyen nagy türelme van. Tudok-e az ő követőjeként ezzel az indulattal fordulni másokhoz? Úgy kezdődik egyébként a Krisztus himnusz, aminek nem olvastam fel az elejét a Bibliából, hogy ez az indulat legyen bennetek, ami Jézusban is volt, az a hozzáállás. Erre hív bennünket. És végül a K.T. arról beszélt, hogy az, hogy hozzá tartozhatunk, ennek van egy olyan oldala, ami a reménységünkről, a jövőnkről szól, ez a bizonyos uralkodós rész, hogy majd uralkodni fogunk vele együtt a mennyben. Amiről nagyon sok részletet nem tudunk, meg lehet, hogy ez furcsa, de az biztos, hogy van reménysége, van jövője, és van perspektívája annak, aki Jézushoz tartozik. Vannak ígéreteink, amik jóval túlmutatnak ezen a földi életen. Ami arra mutat, hogy ha ebben az életben hűségesek vagyunk hozzá, akkor van egy mennyei jutalom, ami vár minket, és jó hozzátartozni. De a kegyelem az, hogy miközben tudjuk magunkról, hogy nem tudunk hűségesek lenni, és igazából ezt a jutalmat nem tudjuk kiérdemelni. Ő akkor is hűséges hozzánk. És hogyha el is buknánk, akkor is magához hív bennünket. És szeretném ezt a kegyelmet hirdetni nektek, hogy miközben mindenkit arra buzdítok, hogy hűen kövesse Jézust, ha felismerte benne a szabadítót, a kegyelmes urat. Ha elesne, vagy ha azt érzi, hogy nem méltó hozzá, vagy képtelen erre, Jézus akkor is hívja magához. Végül még egy KT-t fogok idézni, ami nekem sokat jelentett ebben a témában. A második kérdés felelete megkérdezi a KT-nak, hogy hány dolgot kell tudni ahhoz, hogy ebben a vigasztalásban, hogy Isten az életünkben van, boldogan élhessünk és hallhassunk meg. És azt mondja a válasz, hogy három dolgot. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy hogyan szabadítatom meg minden bűnömből és nyomorúságomból, és harmadszor, hogy milyen hálával tartozom Istennek a szabadításért. Egy dolog van már csak hátra ezek szerint, a hála. Ha felismertünk, hogy mekkora szükségünk van Jézusra, és elfogadtuk azt, megismertük azt, hogy ő, ami szabadítunk, akkor legyünk neki hálásak ezért. Felszabadulhatunk erre, hogy még most hallottunk erről, és nem az utolsó napon szembesülünk vele, hogy ja, egyébként Jézus volt a szabadító, és neki kellett volna hódolni. Még most, amíg tart az életünk ideje, meg a kegyelem, hallottunk erről, legyünk hálásak Istennek a szabadításért. És éljünk az a lehetőséggel, hogy ő nyújtja felénk az ő kegyelmét, és szeretne az életünk ura lenni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy a felként szabadító, Te vagy, akit elküldött az Atya, és hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy értünk is végezted el ezt a szabadítást, hogy értünk jöttél a földre. Köszönjük, hogy benne vagyunk a Te tervedben. Köszönjük, hogy nem csak örök életet adtál nekünk, de gondod van az életünk aktuális történéseire. Szabadíts meg bennünket abból a nyomorúságból, amiben vagyunk. Szabadíts meg abból, amiben szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk a Te erődet és kegyelmedet. És taníts meg arra, hogy mit jelent a te tanítványodnak lenni, hozzátartozónak lenni. És ha még nem ismertünk téged, vagy nem akartunk téged követni, akkor vonj magadhoz bennünket, és mutasd meg azt, hogy mit kínálsz nekünk a veled való életben. Újíts meg bennünket, a te nevedben kérünk. Amen.
Úrunk Jézus, te hatalmas vagy. Úrunk Jézus, te hatalmas Isten vagy. És egy vagy az Atyával. Köszönjük, hogy sokszor fel sem fogjuk, hogy mennyire hatalmas Úr vagy. És hogy köszönjük, hogy leborulhattunk előtted. Köszönjük, hogy a szánkkal dicsérhettünk téged. És hogy dicsérhetünk az egész életünkkel. És sokszor, amikor a kicsi dolgokra tekintünk, és megnézzük annak apró részleteit, akkor is téged dicsérünk, és amikor azt látjuk, hogy milyen hatalmas fölöttünk az ég, akkor is arra jövünk rá, hogy te még ennél is hatalmasabb vagy. És annyira jó ennek a hatalmas Úrnak a jelenlétében lenni, ennek hatalmas Úrnak az árnyékában lenni. És nem csak ezért jó téged dicsérni, hanem azért is jó, mert eljöttél emberként. Eljöttél, és lehajoltál hozzánk, és emberré lettél, és olyanná lettél, mint egy közülünk. És köszönjük, hogy a hatalmad megmutattad ebben is, hogy tudtál kicsi lenni, és tudtál velünk azonosulni, és tudtál lejönni ebbe a mi valóságunkba. És köszönjük neked azt, hogy így is Úr maradtál, és így is megmutattad, hogy mennyire te kezedben van minden, és hogy mennyire legmélyéig tudod, és ismered azt, hogy mi van körülöttünk. Így köszönjük, hogy ami sok önhatalmúságunk, ami sok kis király voltunk, eltűnik a te jelenlétedben, és a kereszt fényében mind meglátszik, hogy mi volt bennünk, és hogy mennyire gyarlók voltunk. És így a kereszt fényében látjuk meg, hogy mennyire szükségünk van rád. És köszönjük, hogy nem hagytál minket ebben a letörtségben, nem hagytál minket ebben a bűntudatban, hanem felemeltél minket, és adtál hatalmat nekünk, és adtál abból az uralomból, ami neked van. És hogy a te jelenlétedben lehetünk ma is, és hogy énekelhettünk neked, és dicsőíthettünk téged. Köszönjük neked azt, hogy adtál nekünk erre képességet, hogy adtál nekünk erre mindenféle körülményt, és hogy te velünk vagy egyszerűen. Köszönjük, hogy jelét adod ennek. Köszönjük, hogy útvonatást is kérhetünk az életünkre, és hogy adsz nekünk fényt a sötétben, és hogy a kérdéseinkre választ adsz. Kérünk, hogy tedd ezt nyilvánvalóbbá, és tudjuk, hogy az igaz ember húzgó könyörgését meghallgatod. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi miénkat is. Így kérünk, hogy hallgass meg, amikor imádkozunk mindazokért, akikkel találkozunk az egyetemen, az egész tanulmányunkért, hogy te légy Úr, ami tanulásunkban is. És amikor a munkahelyre megyünk, akkor is kérünk, hogy ott is hadd lássuk meg, hogy te Úr vagy. És adj nekünk bátorságot, hogy hirdessük a vakok szemeinek megnyílását. És hogy az oldás hatalmát is gyakoroljuk. Úrunk, így kérünk, hogy légy te is a városunkban, Úr, és te légy, aki megmutatod, hogy Úr vagy minden fölött. Te légy, aki megvalósítod, és megláthatóvá teszed azt, hogy rajtad kívül nincs Úr. Így kérünk, hogy ami politikusaink és ami országunk vezetőinek is jelentsd ki magad, hogy fölötted nincs hatalom. És így tedd őket alázatos szolgákká, és így tedd őket szerető szolgákká, olyanokká, akik a te szemedben kedvesek. Így kérünk, hogy te légy, aki a mi életünk ura vagy, hogy hadd ne éljünk vissza mi sem a hatalmunkkal, és azzal az élettel, amit tőled kaptunk. És így kérünk, hogy te teljessé a mi dicsőítésünket, a mi egész életünk dicsőítését az eljövendő héten. Te adj nekünk erőt az eljövendő hétre. És te adod a te szent lelked, és beszélj hozzánk, és adj válaszokat, és add a te jelenlétedet, hogy abban minden világossá váljon. Így kérünk, hogy fogadd el azt az imát, amit a mi Úrunk Jézus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyeiben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.